Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 12 napos háború valószínűleg így fog bevonulni a történelembe, az a konfliktus, amelynek legalábbis első szakasza lezárulni látszik. Izrael és Irán egymásnak feszülését figyelhettük a napokban, és beszéltünk is róla a tetőteraszon Keresztes Imrével, aki szintén itt van velünk a stúdióban, telefonösszeköttetéssel Budapestről, a HVG munkatársa már elemezte a helyzet egyik etapját. Hát azóta sok minden történt, maradjunk annál, hogy látványos siker, ezt mondja Donald Trump. A CNN belső iratokra hivatkozva hát árnyalja ezt, és ugyancsak az elnök köréből érkezik az a kontracáfolat, hogy ez téves, ez a megállapítás, amúgy is szigorúan bizalmas, és hogy egy lúzer szivárogtatta ki. Itt tartunk most. Köszönöm, hogy velünk tartasz.
Köszönöm én is, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, ellentmondó hírek vannak. A legfrissebb a Pentagon védelmi hírszerzésének az elemzése, amely egy titkos anyag, és ezt szivárogtatták most ki, és ennek az a fő megállapítása, hogy a vasárnapi amerikai támadás az ellen a bizonyos három nagyon fontos létesítmény ellen iráni nukleáris program keretén belül, ez nem volt annyira pusztító, mint amennyire azt Trump ugye közölte. Ugye Trump azt állította, hogy teljesen sikerült megsemmisíteni ezeket a létesítményeket, de már a vezérkari főnökök Egyesített Bizottságának az elnöke is sokkal óvatosabban fogalmazott, azt mondta, hogy jelentős károkat okoztak. Ugye ezek még csak az első olyan hírek a károk felméréséről, amely rendkívül fontos kérdés dönt majd el, de könnyen elképzelhető, hogy egyrészt nem keletkeztek akkora károk, ezekkel az óriás úgynevezett bunkerromboló bombákkal sem tudtak olyan mélyre hatolni, mint amilyen mélyen. Különösen Fordónál van a dusító csarnok. Ezek mélyen, egyes információk szerint akár 100 méter mélyen lévő alagút bunkerrendszerek. A másik pedig, hogy Irán már nagyon valószínűleg korábban ezekről a helyekről, Fordóból, Natanzból is elszállította a legfontosabb nukleáris berendezéseit és magát a dúsított készletet. Hát egyrészt ugye a centrifugákat, amelyekkel a dúsítást végzik, másrészt meg, ami az egyik legvitatottabb kérdés az iráni nukleáris programmal kapcsolatban, az a 400 kilogramnyi 60%-os tisztaságúra dúsított urán, amelyből a fegyver minőségre javítják fel, ez olyan 90%-os tisztaságot jelent, akár 10 atom töltet is készíthető.
Hallgatóknak csak annyit jegyezzünk meg, hogy a polgári használatra bevetett urán 3,5%-os dúsítás mellett már használható, illetve a 60 és 90 között nincs is olyan nagyon sok távolság, mint ahogy a számok mutatnák, tehát szakértők úgy vélik, hogy amikor már a 60%-os dúsított állapotot eléri, akkor igencsak célegyenesbe kerül ahhoz, hogy...
Oda már csak egy ugrás a 90-sok technológiai szempontból sokkal egyszerűbb azt meglépni, mint eljutni 60%-ra. Igen, az erőművi hasadó anyag az, ha jól emlékszem, hogy a 3,7%-os.
Tehát valós volt lényegében, amennyiben van 60%-osuk az irániaknak, valós az a félelem vagy aggodalom, hogy adott esetben ez már csőre tölthető történet.
Hát igen, ugye az Izrael által indított légi támadásoknak a fő indoka az volt, hogy Irán szintet lépett a nukleáris programjában, és ez a következőt jelenti. Ugye megvan a hasadóanyag, vagy meg lehet, megvan a rakéta, ahhoz, hogy ebből atomfegyver keletkezzék, a kettőt ugye össze kell szerelni, tehát a hasadó anyagot egy olyan töltetté kell formálni, amely a rakétával kilőhető és a célnál lép működésbe. Na most ezen a téren léptek nagyot az irániak, Izrael szerint, mégpedig hónapokra lennének ettől az úgynevezett nukleáris küszöbtől, amely Izrael szempontjából már elviselhetetlen biztonsági kockázatot jelent. Érdemes itt megjegyezni, hogy Trumpnak a hírszerzési vezetője ugyanakkor, a hírszerzési közösség egyik vezetője, még márciusban a kongresszus előtt azt nyilatkozta, hogy Ali Khamenei iráni vallási vezető nem döntött az atomfegyver megépítése mellett, még nem döntött el, illetve az iráni nukleáris program azért messzebb van attól, mint amit az izraelik állítanak. Ugye a napokban Trump egy kézlegyintéssel elintézte ezt, hogy nincs igaza, és azt állítja, hogy gyakorlatilag az izraelieknek van igazuk, és Irán sokkal közelebb áll ehhez az úgynevezett nukleáris áttöréshez, mint azt az amerikai hírszerzés állítja. Ugye ez azért nagyon fontos kérdés, mert ugye ezzel indokolták a háborút, és az meg egy szintén nagyon fontos kérdés, hogy a példátlan amerikai támadással vajon sikerült-e, és ha igen, mennyivel sikerült visszavetni az iráni nukleáris programot.
Hát egyelőre az iráni elnök azt nyilatkozta, hogy készek újra fölvenni a tárgyalásokat nukleáris tematikában. Mi lehet ennek a finalitása? Hogyan zajlottak eddig ezek az egyeztetések, és ebből kiindulva, meg hát nyilván ezt az intermezzót is beleszámolva, mit valószínűsítesz, hogy akkor elindulnak egy kompromisszum fele, hogy teszem azt civil célokig engedik az atomprogramot, szigorítják az ellenőrzést, és akkor ezzel így kvázi lezárják a történetet, vagy ez is tulajdonképpen csak egy gesztus, egy diskurzusbeli fordulat, és nem várható áttörés.
Több forgatókönyv is lehetséges, attól függően, hogy tényleg milyen állapotban van az iráni atomprogram, és hogy az iráni belső hatalmi viszonyokra mekkora hatása volt ez a háború. Igen ellentmondó elemzések és helyzetmegállapítások érkeznek Iránból, ez nagyon nehéz felmérni. Egyrészt Trump oldaláról nyilvánvalóan Trump megállapodni akar, ő azért támadott, hogy tárgyaló asztalhoz kényszerítse az irániakat, és amerikai feltételeknek megfelelően kössenek megállapodást. A legfontosabb kérdés pedig az, hogy Irán megtarthatja-e az urándúsító programját. Ugye Irán azt állítja, hogy ehhez joga van, ehhez a nemzetközi jog egyébként valóban minden országnak ezt a jogot biztosítja, viszont az Egyesült Államok és hát Izrael akkor érezné magát teljesen biztonságban, ha Iránnak nem lenne dúsító programja. Ugye ez azért nem tudtak az amerikai-iráni közvetlen tárgyalásokon megállapodni, mert ebben a kérdésben nem tudtak dűlőre jutni. Ugye a 2015-ös megállapodással, amelyet még az Obama adminisztráció hozott tető alá Iránnal a nagyhatalmak segítségével, ott lehetővé tette az iráni dúsítást, de csak korlátozott mértékben, ez a már említett 3,7%-ig, és mennyiségre is korlátozva volt az, hogy mennyi ilyen anyagot készíthetnek az irániak. Na most az egyik lehetséges megoldásként, nem tudom egyébként ezt hogyan lehetne kivitelezni, azt emlegetik egyes szakértők, hogy Irán mégis megtarthat valamiféle dúsítási programot a látszat kedvéért, de nem a saját földjén, hanem azt külföldre kellene vinnie nemzetközi ellenőrzés alatt, hogy melyik ország jöhet számításba, arról egyelőre nem lehet tudni semmit.
De hát ez ellentmond az eddigi iráni atomdoktrinának. Ők pontosan azért akartak saját fejlesztést, mert ezáltal, ha én jól értem, a saját függetlenségüket, szuverenitásukat, önállóságukat úgymond nem csak jelképesen aládúcolták.
Igen, hát most az a kérdés, ugye, hogy Irán mennyire érzi magát sarokba szorítva, és hogy mekkora engedményt tesz azért, hogy lezáruljanak az esetleges további amerikai vagy izraeli légicsapások. Nyilvánvaló, hogy Iránon belül a kemény vonalasok hangja megerősödött, ugye a nukleáris héják egyrészt nem akarnak tárgyalni, és egyértelműen amellett vannak, hogy a Iránnak az elrettentés miatt meg kell építeni az atombombát. De nyilvánvalóan van egy mérsékeltebb szárny is a rendszeren belül, amely viszont azt mondja, hogy Irán rendkívül módon meggyengült katonailag, ez látszott egyébként már az Izrael által végrehajtott légitámadásokból is, és nem beszélve arról, hogy rendkívül meggyengült gazdaságilag, ugye a szankciók súlya alatt. Tehát Irán gyakorlatilag térdre van kényszerítve, a belső elégedetlenség is igen nagy, és egyszerűen az a kérdés merül fel Ali Khamenei számára, hogy melyik út biztosítja jobban a teokratikus rendszernek a túlélését, ez Khamenei legfontosabb célkitűzése. És hát az is felmerült az Iránból érkező hírek alapján, hogy maga Hamenei hatalma is megrendült, és a döntéshozatal most már nem a vallásvezetők kezében van, hanem ugye Hamenei egyrészt elmenekült családjával egy bunkerbe, hiszen izraeli részről többször felmerült esetleg az ő likvidálása is, és átadta a hatalmat egy kisebb tanácsnak, amelyben azonban már nem a mullakok vannak meghatározó szerepkörben, hanem a katonák, a forradalmi gárda tisztjei, és ugyanakkor viszont még veszélyesebbé teheti ezt az, hogy a Hamenei mindig is pragmatista volt, és az általa kinevezett régi gárda szintén tudta, hogy mikor kell visszalépni, és meddig mehet el. Egyrészt a nyomukban van egy új, sokkal nacionalistább és konzervatívabb fiatal nemzedék a forradalmi gárda élén, amelynek úgymond a helyzetbe hozatalát Izrael akaratlanul is elősegítette azzal, hogy rengeteg parancsnokot likvidált, ugye likvidálták a forradalmi gárda parancsnokát, majd azt a tábornokot is, aki a helyébe lépett, szinte napokkal utána a hadsereg parancsnokát, a reguláris hadsereg parancsnokát, a kémfőnököt és még vagy tucatnyi fontos tábornokot, és hogyha ez a váltás valóban megtörténik, és ez az újabb generáció valóban sokkal keményebb és kevésbé kompromisszumkészebb, akkor egy alternatívaként még az is számításba jöhet Iránon belül, hogy mégis lesz valamiféle rezsimváltás, de nem úgy, hogy ahogy azt esetleg Izrael vagy az USA vagy a Nyugat elképzeli, hanem egy még radikálisabb katonai diktatúra lép színre Iránban.
Tehát a teokrácia átvált egyfajta huntává.
Így van.
Az mennyire, hát inkább hírügynökségi csemege, hogy a Mossad fölhívott ilyen főtiszteket, és azt mondta, hogy úgy jártok, mint azok, akiket már likvidáltunk, része?
Hát igen, nem tudom, hogy ez mennyiben igaz, nem tudom, hogy ezt a Mossad miért tenné. Igen, én is csak azt gondolnám, hogy ez inkább csak egy hírcsemege, nem zárható ki természetesen, de ugye...
De a pszichózis ott van, Imre, mert látszik, hogy egyre inkább próbálnak mindenfélét leellenőrizni a települések ki- és bejáratánál. Voltak már úgymond Mossad kollaboráns leleplezések és kivégzések, tehát egyfajta pszichózis a társadalomban, ugye mondtad, hogy sarokba szorítottak, hát valószínű, hogy ez is egyik jele.
Elképzelhető különben, amit mondasz, hogy a megüresedő posztokra belépő alacsonyabb rangú, tapasztalatlanabb vagy fiatalabb tiszteket így próbálják meg megfélemlíteni, eltántorítani. Ugye Hamenei állítólag elég hosszan meghatározta azt a láncolatot, hogy a likvidált személyek helyére kit és hogyan lépnek. Ez egy versenyfutásnak tűnik. Most, hogy a háború lezárulni látszik, ugye, egyelőre az tűnik, hogy bizonyos megsértések ellenére a tűzszünet még tart, tehát ez nem garancia arra, hogy nem fognak kiújulni a harcok, és tovább folytatódnak a likvidálások. Ez megint egy olyan kérdés, amit nagyon nehéz előre megmondani, hogy milyen irányt vesznek ezek a folyamatok. Ugye a Mossadnak, ugye Izrael nem csak a levegőből mért csapásokat az iráni hadseregre, a rakétaképességekre, kilövőkre és egyéb rakétagyárakra, hanem a hírek szerint a Mossadnak a terepen vannak kommandói, mégpedig amelyek komoly segítséget kapnak helyi erőktől. Tehát Izrael igen jelentős hírszerzés és operációs képességekre tett szert, úgyhogy elképzelhető, hogy van egy ilyen része, egy ilyen pszichológiai hadviselés része, de amúgy meg sok értelme nincs, mert hát miért figyelmeztetne bárkit is Izrael, akit amúgy likvidálni szeretne.
Van külföldi, ugye, tehát az elüldözött sah környékéről üzenet, hogy akkor most van az a pillanat, gondoljátok meg, polgártársak, fordulhat a világ és a rezsim rendszerváltás küszöbén állunk. Ezt, hát ha Trumpnak a kommunikációját megpróbáljuk lekottázni, azért a Fehérház nem támasztotta alá. Ott marad azért tartalékban ez a lehetőség, vagy egyszerűen ez csak egy nagyon-nagyon enyhe mellékszál ebben az egész gubancban?
Én azt gondolom, hát hogy az iráni ellenzékről azt mondják, hogy nem egységes, nincs karizmatikus vezetője. Az, hogy a sah, illetve a tudja vissza, tudná állítani a régi monarchiát, arra azt gondolom, hogy inkább kisebb az esély. A szakértők egyébként azt mondják, hogy ha valóban megbukik a teokratikus rendszer, akkor talán a legkisebb esélye annak van, hogy egyfajta demokratikus folyamat indul meg. És hát sokkal inkább valószínű, hogy egy másfajta autoriter rendszer jut hatalomra, amely lehet egyébként egy olyan is, amely visszavesz a nyugat ellenességből, sokkal pragmatikusabb, nem az iszlámra épít esetleg, hanem mondjuk az iráni civilizációra, ugye a perzsa kultúrára, a nacionalizmusra, inkább kereskedni akar majd a nyugattal, de ettől még nem lesz demokrácia. A másik verzió pedig már, amit az előbb említettem, hogy a Khamenei rendszernél is egy sokkal radikálisabb nyugatellenes katonai diktatúra lép színre, illetve a legrosszabb verzió pedig az, hogy egy Líbiához hasonló polgárháborús káosz jön létre.
Ebben mennyire lehet szerepe annak, hogy ezért ez egy multietnikus társadalom?
Így van.
A 10%-nyi az
lehet. Igen, nagy szerepe lehet ebben, hiszen pontosan Irán nem egy 100%-osan perzsa állam. A perzsáknak az aránya a 90 milliós lakosságon belül olyan 55-60% lehet, tehát épp hogy többségben vannak. Igen, jelentős az azeri kisebbség, jelentős ugye az arab kisebbség.
Kurdok.
Kurdok, így van, belugyok, úgyhogy nem kizárt, bár azért Irán ebből a szempontból nem teljesen Líbia, sőt, de nem zárható ki egy ilyen jellegű fordulat sem. Hát a következő napokból kiderülhet majd egyrészt, hogy az iráni rendszer saját magát mennyire érzi erősnek vagy gyengének abból, hogyha valóban folytatódnak majd a tárgyalások a nukleáris programról, hogy milyen álláspontról.
Ez a 12 nap nyilván be fog vonulni valamilyen módon a közép-kelet történelmébe, de valahogy nem tudjuk másként tárgyalni, mint az előtte és utána létező időszakokkal, és ennek függvényében kérdem, hogy akkor ez lényegében Izraelt hozzásegíti ahhoz, hogy hatékonyabban forduljon ismét a gázai kérdés megoldása fele? Tehát mint egy a hátországot kiiktatta pillanatnyilag, és akkor hát valószínű, hogy a Hamásznak is a morálja emiatt még inkább romokban hever, ez az a pillanat, amikor még nagyobb nyomást lehet rájuk helyezni, és akkor talán valamiféle kibontakozás fele, vagy legalábbis a terepen katonai szempontból egyértelművé teszik majd a helyzetet az övezetben.
Ugye az Irán elleni izraeli támadással én azt gondolom, Netanyahu számára megnyílt egy lehetőség, hogy ezt az egész háborút valahogy lezárja. Ugye a 20 hónap alatt a Hamász szinte teljesen sikerült kiiktatni, nem megsemmisíteni, de a katonai infrastruktúráját azt teljes mértékben, vagy legalábbis nagyon nagy részben megsemmisítették. Más kérdés, hogy ugyanakkor nem sikerült létrehozni a gázai övezetben egy új politikai entitást, amely esetleg a Hamász helyébe lépne. Akkor ez alatt a 20 hónap alatt ugye Izraelnek sikerült oly mértékben meggyengíteni a Hezbollahot, hogy Libanonban is most már az a téma, hogy ezt a síta szervezetet, amely állam az államban, lefegyverezzék, és egy új Libanont építsenek. Ugye a Hezbollah gyengeségéről sokat elárul, hogy most, amikor Iránt támadták, a Hezbollah kijelentette, hogy ebbe a háborúba nem száll be. Ugye a Hezbollah mindig is nagyon fontos, a legfontosabb kártyája volt Iránnak, amely szinte akkor támadta meg Izraelt rakétáival, amikor azt Teheránban csak úgy szerették volna. Hát ez most nem történt meg. Szíriában történt egy nagy hatalomváltás, ugye Bashar Assad elnök rendszerét tavaly decemberben megbuktatták, amely ugye nagyon fontos csatlósa volt Iránnak. Ez még akkor is kedvező fordulat Izrael számára, hogyha a helyébe lévő iszlamista rendszert is komoly kockázatnak tartja Izrael. Tehát, és Iránt most kétségtelenül sikerült jelentős mértékben meggyengíteni, és ez még akkor is igaz, hogyha nem sikerült megsemmisíteni adott esetben mondjuk a nukleáris programot. Tehát van egy momentum, és a iráni háborúval az izraeli közvélemény jelentős része egyetértett, annak ellenére ugye, hogy több tucat izraeli civil halt meg a Tel Avivba, Haifába és máshol becsapódó iráni rakéták miatt. Tehát ezt a lehetőséget most Netanyahu politikai szempontból kihasználhatja, hiszen a népszerűségén valószínűleg segített az Irán elleni akció, amelyre ugye eddig egyetlen egy izraeli miniszterelnök sem szánta el magát, illetve egyetlen egy amerikai elnök sem állt tevőlegesen Izrael mellé. Ezt támasztja alá, hogy Izraelből érkező hírek szerint Netanyahu most már egy idő előtti választások kiírásán gondolkodik. Azt gondolja, ugye legkésőbb jövő évben, ha jól emlékszem, októberig kell választást tartani. Tehát Netanyahu most azt érezheti, hogy a hatalma megmentése érdekében egy idő előtti választás lenne számára a legfontosabb megoldás. Ugyanakkor viszont ugye az elmúlt, az Irán elleni támadások előtti fejlemények viszont azt mutatták, hogy esze ágában sincs a gázai háborút lezárni. Tehát ez az egyik nagy kérdés majd most, hogy mi lesz Gázában. Ugye új vezérkari főnök van Izraelben március óta, aki viszont egyértelműen támogatja Netanyahu-nak azt a korábbi elképzelését, és hát ez még mindig a Netanyahu jelenlegi elképzelése, mert hogy ezt eddig nem tette ad acta, hogy meg kell szállni a gázai övezetet méghozzá nagy erőkkel. Ugye a korábban az volt az izraeli katonai taktika lényege, hogy rajtaütéseket hajtottak végre, de nem maradt ott az izraeli hadsereg, hanem visszavonult a gázai övezetben kialakított hídfőállásaira. Az új katonai koncepció ennek ellentmond, és azt mondja, hogy ott kell maradni méghozzá nagy erőkkel, ahhoz, hogy a Hamász teljes mértékben ki lehessen iktatni. Ez a nagy kérdés, hogy hogyan tovább. Ugye ezzel a taktikával Netanyahu viszont egy dolgot biztosan nem ér el, a maradék túszók kiszabadítását, ami hát a választási szempontból azonban neki nyilvánvalóan nem kedvező. Aztán, ami az izraeli kormánynak a stabilitását illeti, az is elképzelhető, hogy bizonyos belső ellentétek miatt ez a kormány magától is meg fog bukni. Ugye pont az iráni háború előtt két ortodox párt gyakorlatilag ultimátum elé állította Netanyahut, mégpedig azt követelik, hogy hozzanak most már törvényt arról, hogy a fiatal ortodoxoknak mentsék fel a katonai szolgálat alól. Ugye eddig is ez volt a bevett politika, csak erről állandóan ment a húzavona, megkapták a felmentést, de a legfelsőbb bíróság ezt elutasította, és most már törvény garanciát szeretnék. Csak hogy Izrael ugye ebben a társadalom nagy része ezt nagyon-nagyon nehezen tudná elfogadni, és főként a világi pártok ezt ellenzik, hiszen ugye izraeli katonák halnak meg a különböző frontokon, és vállalnak óriási terhet családok a háborúkkal, így nagyon visszásan veszi ki magát az, hogy a társadalomnak egy része ugyanakkor megpróbálja magát mentesíteni ezen terhek alól.
Beszéltünk arról, hogy ez végül is egy nemzetközi közegben értelmezhető konfliktus, ez a 12 nap önmagában. Van két olyan szereplő, aki érdekesen, hát ha nem is cserben hagyta, de nagyon visszafogottan viselkedett, tehát a cserbenhagyást az Irán szempontjából lehetne megfogalmazni, ez Oroszország és Kína. Mi lehet e mögött? Kivárás, majd úgyis törlesztünk egy másik fronton, vagy Moszkva esetében egyszerűen az, hogy nincs kapacitás erre, nem akarnak újabb feszültséget, Kína pedig nyilván arra tartogatja majd az energiáját, hogy máshol kompenzál.
Igen, én azt gondolom, hogy az a fajta kapcsolat, amit Irán kialakított Oroszországgal és Kínával, abban Irán nem hiszem, hogy komolyan bízott bármiféle katonai segítségben. Ugye a síta teokrácia mindig is magányosnak gondolja és érzi magát, ezért is van akkora hangsúly az önellátásra, illetve a saját védelmi doktrínára. Oroszországgal idén januárban Irán ugyan kötött egy stratégiai megállapodást, ami 20 évre szól, de ez a megállapodás nem tartalmaz katonai segítségnyújtást. Másrésztről ugye ott a történelem, Oroszország és Irán mindig is rivális hatalmak voltak, és most is inkább csak a közös ellenség hozta őket össze, illetve bizonyos kölcsönös előnyök. Ugye Oroszország számára az egyik ilyen az, hogy Irán drónokkal látja el Oroszországot, amely nagyon fontos az Ukrajna elleni háborúban. Kína pedig ugyan vannak Kínának nagyon fontos érdekei a Közel-Keleten és Iránban, hiszen a legnagyobb olajvásárlóvá vált, de Kína nincs jelen a Közel-Keleten katonailag. Diplomáciailag egyre inkább, de katonailag még nem. és ugye Kína, a kínai politika abszolút nem tartalmaz ilyet, hogy megjelenjen katonailag is a közel-keleten. Egyáltalán nem óhajtja eljátszani a közel-kelet csendőrének a szerepét, ugye, amely eddig is, és most is látszik, hogy az USA viszi.
De most ezt a csendőrséget, Imre, ezt lehet akár úgy értelmezni, vagy hát tovább gondolva, hogy a vasárnapi amerikai támadások, bombázások tulajdonképpen arról is szóltak, hogy közvetve, de üzentek Putyinnak, és üzentek Xi elnöknek is.
Igen, ez benne van, igen. Tehát egyrészt ugye lehet egy üzenet benne, mégpedig Tajvan kapcsán, hogy az USA Trump elnöksége alatt igenis bemeri vetni a hadsereget, bemer vetni olyan fegyvereket, mint a B-2-es lopakodó bombázók, vagy ezek a bunkerromboló bombák. És hát a Pentagonnak a beszámolójából ugye azért az kiderült, hogy ezt az akciót, az éjszakai pörő vagy éjszakai kalapács akciót, ezt valóban látványos módon hajtották végre. Tényleg ugye egy amerikai légibázisról szálltak föl ezek a bombázók, 18 órát repültek Iránig, majd vissza. Hát egy 37 órás misszióban vettek részt, több mint 125 repülő vett részt az akcióban, ugye a vadászgépek segítették ezeknek a bombázóknak az útját. Töltőrepülőgépek voltak a magasban, hiszen ezeket a bombázókat legalább 3-4-szer újra kellett tölteni a levegőben, hogy végig a fent tudjanak maradni. Még arra is jutott idő vagy elképzelés, hogy erről az amerikai támaszpontról nyugati irányban szálltak föl B-2-es bombázók, hogy eltereljék a figyelmet. Tehát úgy tűnik, hogy egy nagyon összeszedetten és nagyon-nagyon profi módon végrehajtott katonai akcióról van szó, amely függetlenül attól, hogy végül is mekkora kárt okoztak, mindenképpen üzenet Kínának is, igen, és Oroszországnak is.
Akkor, hogyha a NATO központ fele tekintünk, és Rutte főtitkár gratulációit olvassuk, ugye ezek a friss információk, ez a stratégának is szólt, és az állam férfinek is szólt ez a, hát, több mint szívélyes megszólítás Trump fele?
Hát nyilván a NATO főtitkár igyekszik mindent megtenni, hogy Trump jól érezze magát a NATO csúcson. Ugye itt különösen, hogy van egy amerikai elvárás, hogy a tagállamok a hadi költségvetésüket 5%-ra emeljék, ami nagyon nagy összeg, és ez az 5% ez nem nagyon mehet másképp, mint a jóléti kiadások rovására. Ugye minden tagállam ettől fog szenvedni, hogy 2030-ig vagy talán egy picit túl kell ezt elérni, ezt az 5%-ot. Ugye az amerikaiaknak elegük lett abból, és már nem csak Trumpnak, már Obama is ezt pedzegette, hogy nem érték el az eddig előírt 2%-ot. Ugye a béke években ez sokkal inkább az bizonyos erős tagállamok esetében is inkább az 1% felé közelített. Most pedig 5, ami persze nyilván úgy lesz esetleg majd 5, hogy igazából csak 3,5, hogyha kapnak egy olyan engedményt, hogy 1,5%-ot elkölthetnek infrastruktúrára és egyéb beszerzésekre, amelyet beírhatnak majd olyan rubrikákba, hogy az végül is katonai kiadás. Tehát igen, Trumpot most szeretnék valahogy elkápráztatni, tehát majd kiderül, hogy végül is mire jut a csúcs találkozó. Ugye Rutte eleve szintén támogatásáról biztosította az amerikai csapásokat Irán ellen, és még azt is mondta egyébként, hogy ez jogi szempontból is rendben van, miközben ugye számos vélemény szerint az amerikai támadás ellentmond a nemzetközi jognak.
Hát meg volt egy elég, és gondolom lesz is vita arról az amerikai konzervatívok és republikánusok környékén, hogy az akkor most miről szólt. De hát ezt majd valószínű egy másik tetőteraszon fogjuk átbeszélni, hiszen folyamányok, történések még várhatók, tehát ez egy képlékeny sztori, amit itt megpróbáltunk szétszálazni Keresztes Imrével, akinek köszönöm, hogy velünk tartott. Imre, remélem, hogy tényleg már csak a béketárgyalások, illetve az atomprogram mederbe tereléséről fogunk legközelebb a tetőteraszon szót váltani. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.